Jó napot kívánok az aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok. A stúdióban itt van Gálik Zoltán, a Budapesti Corvinus Egyetem egyetemi docense. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallják. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. Jó napot kívánok. Csehországban hétfőn aláírták a koalíciós szerződést, az ANO mozgalom, a közvetlen szabadság és közvetlen demokrácia, és az autósok, vagy más megnevezéssel motoristák. Az én fantáziámat leginkább a motoristák mozgatják meg, mert róluk eddig a kampány elejéig nem sokat hallottam. Mit akarnak a motoristák?
Ugye egy nagyon nagy átrendeződés van most a cseh belpolitikában. Egyértelműen jobb oldalra, egyértelműen nacionalista, populista irányba fog elmozdulni a cseh politikai élet, és ennek a két a kisebb párt, egyrészt a motoristák, másrészt pedig az SPD, aki szintén egy nagyon radikális programot hirdetett meg, fogják majd befolyásolni a menetét. A motoristák ugye Václav Klaus egyik tanácsadójának a pártja, akik nagyon radikálisan a zöld programok ellen, az Európai Uniónak a különböző klímapolitikája ellen lépnek föl, és hát ők nagyon negatív irányba befolyásolhatják majd azt az irányt, amit eddig megszokhattunk Csehországtól.
De ez egy ilyen klasszikus, viszonylag szűk csoportot, a gépjárművel rendelkezők csoportját képviselő politikai egyesület, a motorkától a hathengeres Lamborghiniig, mindenki bele számít?
Tulajdonképpen ugye nagyon fontos egy politikai pártnál, hogy mi az üzenet, hát nekik ez a központi üzenete, ugye ezeket a társadalmi csoportokat, ha így lehet mondani, képviseli, és hát ők azok, akik a radikalizmust és a populista hangokat felvállalják, és ők azok, akik ezeket az üzeneteket közvetítették itt a választások alatt
is. Tehát ők akkor nem azt akarják, hogy Csehország autóján cseréljünk egy kereket, hogy gyorsabban menjen az eddigi irányba, hanem egy teljesen más irányváltást akarnak?
Én azt hiszem, hogy igen, ők pontosan szembe kívánnak helyezkedni azokkal a politikai trendekkel, amik az európai integrációban most a szociáldemokraták, zöld pártok, illetve a középpártok által is képviselt, tehát egyfajta protestpártként jelentkeztek.
A felálló kormánykoalíció pártjai ideológiailag összeilleszkednek? Tehát egy irányba fognak húzni?
Egyfajta irányba húznak, de ugye azért tegyük hozzá, hogy Babisnak a pártja 34%-ot ért el, tehát ő a nagy párt majd, és a többiek pedig 7-6%-ot, a motoristák voltak, akik 6,8%-ot kaptak, tehát jóval kisebb szerepük van, ugyanakkor a hangjuk az várhatóan nagyon erős lesz, és megpróbálják nagyon aktívan befolyásolni majd a kormánykoalíciónak a munkáját, hiszen nélkülük nem tudnak majd helyezkedni.
De azért, mert hogy olyan erőt képviselnek, hogy nélkülük nincsen kormány?
Igen,
ők pontosan. Ők az úgynevezett zsaroló kisebbség?
Pontosan, ugye ők azok, akik abban a pozícióban vannak, hogy meg tudják a kormányzati munkát fordítani is akár, illetve prioritásokat, a prioritásoknak keresztbe tudnak tenni.
Ugye a hírek szerint majd a minisztereket november végén fogják megnevezni. A miniszterelnököt is akkor fognak megnevezni?
Hát valószínű, ugye akkor fogják, amikor összejön a koalíció, ugye meg kell szavazni a parlamentnek is, akkor kell majd egy olyan programot hirdetni, amiben a három párt az együtt tud működni. Ugye ez egy valószínűleg jóval euroszkeptikusabb koalíció lesz, mint a korábbi, illetve mint amit a Babis pártja vitt még évekkel ezelőtt, de azért meg lesznek a korlátjai ennek, hiszen ugye az Európa ellenség mellett Ukrajna kérdésében is gyakorlatilag olyan konszenzus alakult ki itt a választások során, ami egy irányba mutat, ugyanakkor a gyakorlatban ezeket majd átültetni nagyon kérdés, hogy milyen mértékben lehet, hiszen ugye Csehországban követték el 10 évvel ezelőtt, vagy 11 évvel ezelőtt Oroszország azt a merényletet, amiben felrobbantották a lőszerraktárat, ugye ebben a társadalom nagyon élénk emlékekkel él még, és ugye ebben az irányban nem biztos, hogy radikálisan lehet majd befolyásolni a közvéleményt, de mindenképpen átszíneződés várható.
Valaki ezt hasonlítható az Európai Unión belül a most fölálló cseh kormánynak az euroszkepticizmusa? Abban a különböző árnyalatai szoktak lenni. Van, aki teljesen eltörölné, van, aki az irányát módosítaná, van, aki reparálgatna.
Milyen nagyon messze nem kell menni, ugye Szlovákia ott van a szomszédban, és ugye ott is a Fico által összekovácsolt koalícióban vannak nagyon euroszkeptikus, és vannak kevésbé euroszkeptikus pártok. Ugye ugyanez a kérdés, mint itt, hogy a koalíció hogyan tartható majd össze, milyen társadalmi üzenetei lesznek, milyen konkrét politikái lesznek, és itt azért eltérhetnek a prioritások, és ugyanaz a helyzet Szlovákiában is.
A cseh euroszkepticizmus az azt mondja, hogy rossz az Európai Unió, hagyjuk ott, ahol van, vagy hogy jó az Európai Unió, csak nem az, ami most van.
Tehát amit most mondott, ugye ez pontosan a legnagyobb pártra, az Annóra érvényes, ugye Babisnak, aki nem ki a koalíció megalkotásakor is, ugye azt a célt tűzte ki, hogy a politikai üzenete az maradjon meg, tehát az Európai Unióból nem kell kilépni, de meg kell reformálni, át kell alakítani, és egyébként ő egy nagyon pragmatikus gazdaságpolitikát tűzött ki célul, tehát ebben a vonatkozásban ugye nagy radikális átalakításokat nem akar. De hát viták lesznek, ugye kezdve a költségvetési kérdéstől, ugye hallottuk itt a mezőgazdasági politikáknak az átalakítása az Európai Unión belül, a kohéziós forrásokkal összevonás, tehát ezek számtalan olyan helyzet, amiben meg fog azért mutatkozni majd az ereje ennek a koalíciónak.
De a koalíció azt tisztában van Csehország Európai Unión belüli méretével, vagyis ennek megfelelően választja meg az Európai Unió átalakításának eszközeit?
Én azt hiszem, hogy abszolút mértékben, tehát ebben ugye azért egy nagyon nagy politikai játékos Babis, nem hiszem, hogy itt radikális átrendeződések lennének, de ugye azért azt hozzá kell tenni, hogy most a patriótákkal a háttérben ugye egy egészen más politikai felállásban van, mint ahogy az előző koalíciójának az időszakában, ugye a néppárttal a háttérben, tehát ha van valamilyen átrendeződés Európában, akkor ezek a hullámok, ezek magákkal sodorhatják a cseh politikát is.
Miféle átalakítást tud elképzelni, vagyis akar Andrej Babis az Európai Unió működésében? Mivel kezdeni? Nyilván nem mindent egyszerre.
Hát gyakorlatilag ugye azokat a törekvéseket próbálják ugye letörni, amik az Európai Uniónak a további föderalizálódása, illetve például az egységes szavazási rendszer a külpolitikai kérdésekben, ugye ezek vannak az Európai Uniónak a zászlójára kitűzve most, valamint ugye hát a költségvetésben a kohéziós forrásoknak a megtartása, az európai mezőgazdasági forrásoknak a szétválasztásának a megtartása, illetve hát Ukrajna támogatása esetében pedig az Európai Unió forrásain kívüli megoldásoknak a támogatása.
A módszereiben hogyan akar válogatni? Tüske akar lenni a köröm alatt, bot a küllők között, ahogyan azt Orbán Viktor magyar miniszterelnök mondja, vagy más módszereket választ?
Én azt hiszem, hogy egy kicsit kevésbé radikális módszereket választana, ugye, hogy meglátjuk, hogy persze mi lesz ebből, de a politikai helyzet is ugye azt mondja, hogy olyan többsége nincs, mint itthon a mi kormányfőknek, és azok a pártok, akik radikalizálnák az ő mondani valóját, azok más területeken viszont ugye visszafoghatják, hogyha nem enged. Tehát itt egy nagyon kiélezett alkupozíció van, egy sokkal finomabb politizálásra ad csak lehetőséget, mint ahogy azt a radikális propaganda mondta volna a két koalíciós partnerről.
Andrej Babis számára Csehország az első, tehát ebből a szempontból is ugyanúgy lehet őt kezelni, mint Donald Trumpot, vagy ahogyan magáról mondja Orbán Viktor, magyar miniszterelnök.
Én azt hiszem, volt ugye maga a választások során is volt egy ilyen felhangja ennek az üzenetnek, és valóban így definiálta magát, de ahogy mondtam, azért egy jóval pragmatikusabb módon áll hozzá a gazdaságpolitikához, tehát tisztában van Csehországnak a gazdasági helyzetével, azzal, hogy az Európai Unió milyen forrásokat nyújt, illetve hogy milyen módon próbálja majd ezeket a forrásokat az elkövetkezendő időszakban, az új költségvetési időszakban juttatni, és azt hiszem, hogy olyan radikális átalakítások most nem szerepelnek a programban, mint amelyek sokakban ugye felvetődtek, hogy esetleg majd az elkövetkezendő időszakban lehetnek.
Egy cseh kormányfőnek mennyire van szabad keze a politikája alakításában? Kell-e számolnia mondjuk az államelnök tevékenységével?
Ugye az államelnök az képviseli a teljes cseh társadalmat, és mondjuk azt kevésbé radikális a szerepe a politikai mindennapja, a politika mindennapjaiban, de természetesen az üzenetek megvannak, hiszen államfőként a külpolitika számára is látható, és az üzenetei hallhatók, úgyhogy valóban ugye itt egy ellensúly lehet, hiszen a mostani államfő az inkább Európa párti, de én azt hiszem, hogy a korlátjait érezhetők.
Látszik-e, hogy mi lesz az új kormány viszonya az ukrajnai-orosz agresszióhoz?
Én azt hiszem, ugye, hogy itt két kérdésre kell koncentrálni. Egyrészt Ukrajnának a gazdasági támogatása, másrészt pedig Ukrajnának a katonai támogatása. Gazdasági támogatás esetén ugye várható, hogy jóval visszafogottabb lesz a cseh politika, vagy egyenesen szembefordul ugye azokkal az Európai Uniós megoldásokkal, amik nem most, mert most már ugye eldöntöttek, hogy milyen keretek vannak, de az elkövetkezendő évben folyamatosan lesznek majd ilyen alkupozíciók, amikor valakinek állást kell foglalnia, és itt valószínűleg ellene fog az Európai Uniós megoldásnak menni. Katonai tekintetben pedig, ahogy mondtuk itt az előbb, ugye hát jóval korlátozottabbak Csehországnak a lehetőségei, mint egy nagy fegyvergyártónak, vagy annak, aki nagy védelmi iparral rendelkezik. Én arra számítok, hogy ezen a területen is jóval visszafogottabb lesz.
Milyen a cseh-ukrán viszony?
A cseh-ukrán viszony az elmúlt időszakban nagyon démonikusan alakult, hiszen támogatták Ukrajnának a törekvéseit, illetve az ukrán csatlakozást is. Ugye másik vagy harmadik téma már az ukrán csatlakozásnak a támogatása. Itt nem láttam még olyan politikai nyilatkozatot, ami ennek el nem ment volna, de valószínűleg ezen fog itt az elkövetkezendő időszakban majd eldőlni az, hogy milyen is lesz a viszony.
De mit gondolnak a új cseh politikai erők a visegrádi négyek együttműködéstől, történelmileg részei?
Ugye a visegrádi együttműködés akkor működik, hogyha mindenki tagja ennek, és jelenleg ugye Lengyelország, Magyarország között van egy nagyon nagy feszültség, és ugye akkor működne ez, és akkor tudnánk egy hangot képviselni, hogyha meg lennének azok a programpontok, amin keresztül egységesen tudjuk a hangunkat képviselni kifele, illetve az unión belül. Én azt szoktam mondani, hogy ugye az visegrádi együttműködésnek egy nagyon erőteljes kulturális és politikai vonala van. Az Európai Unió irányába akkor lehet ez erős, hogy ha megnyílnak azok a kérdések, amikben együtt tudunk majd fellépni, így például megint csak visszavehetünk a költségvetési kérdésnek a tárgyalására. Emlékszünk, még 2014-es költségvetési időszakában voltak a koalíció barátai, a kohéziónak a támogatói, a kohéziós politikának, és ott nagyon hatásos eredményeket sikerült elérni. Hogyha ebben a tekintetben itt majd sikerül együttműködni, akkor itt még Lengyelországra is számíthatunk.
De itt a lengyel-magyar viszonyon áll vagy bukik a helyzet, vagy Csehország képes ezt valamilyen módon áthidalni?
Ugye ez nem egy olyan típusú együttműködés, aminek nagyon erőteljes intézményi vagy jogi kapcsolatai vannak, vagy keretei vannak. Inkább ez egy informális együttműködés, aminek van egy visegrádi alapnevű pénzügyi forrása, programokat finanszíroz, együttműködünk. Tehát ezek nagyon jó, hogyha működnek majd a továbbiakban is. De hát ez egy konzultációs fórum is, és egyszer mind ugye egy brand is valóban, és hát nem utolsó sorban pedig egy érdekér. Érvényesítési eszköz.
A cseh és a lengyel viszony az milyen? Két nagyon eltérő méretű országról van szó, mint hát a visegrádi négyeken belül Lengyelország mindenkihez képest sokkal nagyobb.
Ugye nagyon jó volt most a viszony az elmúlt időszakban, hiszen ugye Lengyelországban volt egy politikai változás, és ez a két ország ez együtt tudott működni. Hogy most milyen lesz, ugye ez már kérdéses. A nagy ütközési pontok megint csak Ukrajnának a kérdése lehet. Tehát én azt mondtam, ugye, hogy itt lesz változás, de nem igazán radikális változás, és hogyha ez megmarad, akkor itt a kapcsolatok, a külpolitikai kapcsolatok terén sem lehetnek nagyon nagy súrlódások. Ha tudja radikalizálni a két kisebbik párt a külpolitikát az értelemben, akkor ott is lehetnek problémák, amik pedig kiadnak a visegrádi együttműködésre.
A politika csúcsán lévő változások azok automatikusan az ország érdekét is megváltoztatják? Amerikával kapcsolatban szokták mondani, hogy mindegy ki az elnök, az ország érdeke az nagyjából ugyanaz.
Hát ez mindig ugyanaz szokott lenni, ugye nem csak az országnak az érdeke, hanem egyszer mind ugye a gazdasági helyzete, hiszen azért ne felejtsük el, hogy az elmúlt 15 évben számtalan válság volt. Ezeknek a válságoknak nagyon súlyos gazdasági következményei voltak, mind növekedésre, mind stabilitásra, egyensúlyra. Utána jött a pandémia, jött az energiaválság, ugye az intervenció miatt, a ukrajnai intervenció miatt, ennek még mindig nyögi mindenki a hatását, magas államadósság, kiegyensúlyozatlan költségvetés. Az Európai Unió erre forrásokat biztosít, tehát azok az országok, akik próbálnak ebből valahogy kijönni, vagy stabilizálni magukat, mindenképpen kell, hogy számítsanak az Unióra. Gondoljunk Olaszországra, ahol ugye egy nagyon radikális liberális jobboldali párt kerül hatalomra, mindenki félt tőle, hogy mi lesz, és nagyon jól stabilizálta az együttműködést az Európai Unióval. Én azt hiszem, hogy kicsibe ugyanezek játszhatnak le Közép-Kelet-Európában.
Hogy viselte át Csehország ezt a válságos időszakot, amikor adatokat keres az ember, akkor rászokott ilyenekre bukkanni, hogy a csehek azért sokkal sűrűbben vesznek új autót maguknak, mint mi magyarok szoktunk új autót venni, ebből arra következtetünk, hogy nekik jobban megy. Jobban megy?
Ugye a cseh gazdaság az nagyon jól integrálva van az európai piacokra, és ahogy Magyarország is egyébként, Csehország is nagyon intenzíven részt vesz a német gazdaságnak a működésében, úgyhogy ennek az előnyei és a hátrányai talán még fokozottabban is érvényesülnek. Ugye, hogyha a német autóiparral problémák vannak, akkor ez viszi magával a helyi iparnak a beszállítóit is, és ezeknek a következményeknek nagyon gyorsan hatása van ott. Úgyhogy azért mondom, hogy nem nagyon tudnak leválni a német gazdaságról. Nagyon intenzíven, ugye 80% feletti export-import mutatókkal szerepelnek nem csak Németország, hanem az európai integráció irányába is. Úgyhogy együtt lélegzik a gazdaság az európai integrációnak minden problémájával.
Van a cseheknek mesterterve, hogy ezeket a válságokat hogyan lehetne áthidalni? Tehát mondják azt, hogy például gyártsunk akkumulátort, mert arra biztos szükség lesz. Hát azt már gyártunk mi.
Igen, annyira én a cseh gazdasággal nem foglalkoztam, de ugye ilyen nagy strukturális átváltozásokra nem készültek, mint amire mi itt az elmúlt időszakban készültünk. Inkább egy kiegyensúlyozottság van most jelen, ami sokkal inkább ugye kiszolgáltatottá teheti, hogyha viszi a hátán az Európai Uniónak a változás.
Mi várható Andrej Babistól az Európai Uniós porondon? Ő ott egy erős, jelentős szereplőnek készül?
Én azt hiszem, hogy igen. Ugye egyrészt az Európai Parlament háttérszelével együtt egy új színfolt lesz, hiszen, ahogy mondtam, Babis már ott volt korábban is, de mások voltak a háttérben. Mindenképpen ez egy radikálisabb fellépést tesz majd lehetővé számára. A kérdés persze, hogy azok a koalíciós partnerek, akik majd őt valamilyen módon az Európai Tanácsban, tehát az állam és kormányfők tanácsában egy szintéren tudják majd képviselni, ők mennyire lesznek a porondon, akár egy fél év múlva, egy év múlva, hiszen tudjuk, hogy a kormánykoalíciónak a programja akkor kezdődik majd el. Az európai kérdéseknek a nagy hulláma pedig majd menekült politika, költségvetésnek a tárgyalása, az ukrán csatlakozás, az egyéb bővítések, ezek megint csak a jövő évben kezdődnek. Tehát ezen a két politikai színpadon kell majd értelmezni, hogy mennyire tud ő szerepet vállalni. Én azt hiszem, hogy jóval láthatóbb lesz, mint korábban.
Az Európai Unióban, az Európai Parlamentben és az Európai Tanácsban kik számítanak Andrej Babis fontos szövetségeseinek?
Ugye egyértelműen Magyarország, egyértelműen Szlovákia, most aki ebben a körben van, és akkor utána pedig ugye egy kicsit árnyaltabb a kép, hiszen mondhatnánk azokat a jobboldali, populistább politikai formációkat, amelyek jelen vannak Európában, de ott már vigyázni kell, ugye az előbb említett Olaszország, ugye ő egy Meloni egy nagyon-nagyon okos Európa politikát visz, és egy nagyon okos külpolitikát, sokkal pragmatikusabb és praktikusabb, ahogy a koalíciókat kötögeti, de lehet ugye itt is egy nagyon erőteljes együttműködés. Nagy kérdés Franciaország, hát ugye aki ebben okos, az ugye nem mond igazat, hiszen nem tudjuk, hogy mi lesz jövőre, de az megint meghatározza a kérdéseket.
Jordan Bardella vezeti.
Hát igen, de hogy pontosan, hogy mi lesz hogy az Európai Parlamentben valóban, de hogy az Európai Tanácsban, illetve hát magában a tanácsban majd egy új francia választás után, esetleg elnök választás után hogyan tud Babis együttműködni az új erőkkel, az óriási nagy kérdőjel. És hát a többi országban mondhatjuk azt, hogy olyan politikák mentén tud majd partnereket találni, amik a költségvetéssel kapcsolatos kérdések, az ukrán kérdéssel kapcsolatos kérdések, a megszorítások, az adó kérdés, bocsánat, nem az adó, a digitális együttműködés, az Európai Uniónak az ipari programjának a fenntartása, illetve annak a megváltoztatása, tehát inkább egy kicsit ilyen adhok jellegű együttműködések várhatók.
De az adhok jellegű együttműködéseknek van valami mintázata? Tehát lehet azt mondani, hogy például a mezőgazdaságban ugyanazt akarja mindenki, aki ebből a csoportba tartozik, a pénzek elosztásában is ugyanazt akarja?
Hogyne, ugye egyértelműen a klímapolitika, illetve a zöld politika, ugye itt nem csak az ANNO, hanem maga a két koalíciós partner is ebben letette a voksát, és az európai pártok is itt sokkal inkább visszalépnének, akik radikális kérdéseket támogatnak ebben a helyzetben, és itt nagyon nagy a koalíció. A másik nagyon fontos terület, ugye ez a jövője az európai integrációnak, milyen irányba menjünk tovább. Itt is nagyon egyértelmű a koalíció, ne föderális irányba, ugye a szuverenisták, illetve azok, akik a többségi szavazási rendszert nem akarják kiterjeszteni továbbra. Itt is nagyon kőszilárdságú ugye ez együttműködés. És hát utána a külpolitikai kérdésekben, az ukrán kérdésben már sokkal árnyaltabb. Megint csak ugye az ellenpélda Olaszország, aki nem hiszem, hogy itt nagy együttműködésre kapható Csehországgal, de ugyanakkor vannak olyanok, akik ezt a vonalat képviselik.
A szuverenizmust hogyan képzelik a csehek? Ebben az állapotban befagyasztani az Európai Uniót, vagy valamiben visszalépést, vagy valami másik utat képzelnek el?
Ugye ez egy nagyon nehéz kérdés, hogy mi az, amiben előre tud menni az Unió, hiszen korábban, amikor az európai integráció fejlődéséről beszéltünk, és a föderalizációjáról, akkor a nagy szerződés módosításokon keresztül képviseltük, vagy képzeltük ezt el. Római szerződés, Maastrichti szerződés, Amsterdami Nizza és Lisszaboni, de hoppot, véget ért ez a dolog, és annak ellenére az Európai Unió fejlődik tovább. Most az a kérdés, hogy ha ugye változásokat akarnak az államok, akkor ez hogyan képzelhető el. Van az Európai Uniónak egy belső mechanizmus arra, hogy továbbfejlessze magát, ez az úgynevezett megerősített együttműködés, szerződésmódosítás nélkül. Aki akar, ugye bizonyos számú állam új szerződési szintre tud lépni, a többiek vagy mennek vele, vagy nem. Érvényes ez a, például az ügyészségre, a közös ügyészségi rendszerre, érvényes ez a közös kül- és biztonságpolitikán belül, vannak erre mechanizmusok. Ezeket nem tudják úgy leállítani azok az országok, akik kívülről vannak, mint ahogy szeretnék a korábbiak, hiszen nem konszenzussal megy előre az Unió. Tehát jóval nehezebb a dolog. Az, hogy kritikus területeken, amit az Unió szerződése szabályoz, új szerződés hoznánk létre, na ott már ugye nagyon erőteljesen föl lehet lépni, ott viszont egy hatalmas alkudozás kezdődhet majd. Tehát ha szükség lesz ilyenekre, ugye várhatóan összekapcsolják ezeket a kérdéseket, például a kohéziós támogatásokkal, a mezőgazdasági támogatásokkal, és akkor kell ezeknek a pártoknak nagyon erőteljes koalíciót mutatni a parlamentben, illetve a tanácsban is.
Melyik a fontosabb, hogy a parlamentben mekkora a hangjuk, vagy hogy a tanácsban mit tudnak esetleg blokkolni?
Ugye az Európai Uniónak a döntéshozatali mechanizmusa a 80-as évektől kezdve abba az irányba hatott, hogy úgynevezett együttműködés és együttes döntés van a parlament és a tanács között. Tehát ma már azt hiszem, hogy mind a kettő nagyon fontos, hiszen a parlament tudja blokkolni, főleg a nagy döntéseket, de ha szerződésmódosításról van szó, akkor ugye itt az emberekhez kell visszamenni, hogy ez persze mit jelent Írországban kötelező, ugye népszavazást kiírni, hogy egy másik politikai erő hogyan értelmezni ezt a saját tagállamában, az kérdéses, hogy népszavazással vagy parlamenti többséggel vinne át egy ilyet, de jóval nehezebb. Tehát ugye akkor a nagy koalíciós alkudozások mellett a belpolitikát is be kell majd vonni.
Mi van a csehek fejében arról, hogyha az Európai Unió szerződésmódosítás nélkül koncentrálódik, akkor nem tartanak attól, hogy kisodródnak a perifériára?
Ez a kérdés ugye nem új kérdés, hiszen az Európai Unióban ez az úgynevezett többszintű kormányzási modell, illetve ez az úgynevezett többszintű integráció, ez jelen van a kezdetektől fogva, de mondjuk a 2000-es évek óta fölgyorsult.
Többsebességes Európa, mag-Európa, periféria, ilyen szavak voltak.
Használni ugye erre. Ugye ez azt jelenti, hogy hát a legnagyobb ilyen tendencia az Európai Unióban, ez természetesen a monetáris együttműködés. Ugye vannak 27 tagállamból 20, aki az eurót használja, a többiek nem használják, Bulgária is csatlakozni fog nem sokára, de mindenféle döntés, ami ott születik az eurozónán belül, idézőjelben ugye a többieket is érinti, ezért az Európai Unió kialakított egy csomó olyan együttműködési rendszert, amiben a külső tagok is vagy részt tudnak venni a döntésekben, vagy legalább befolyásolni tudják ezeket. Tehát itt az a kérdés, ha az európai integráció bármilyen irányban tovább megy, akkor a kívülmaradóknak az érdekeit hogyan lehet érvényesíteni. be lehet-e vinni ezt szavazási rendszerbe valamilyen módon, az előkészítési rendszerbe, a stratégiaalkotásba, illetve a végrehajtásba. És úgy ugye közösek az érdekeink mondjuk az eurozónán kívül Csehországgal, Lengyelországgal, Svédországgal, Romániával, ugye mindazok, akik maradtak az európai integrációnak ebből a köréből, de ugyanez vonatkozik a biztonságpolitikai együttműködésekre, ugyanez vonatkozik azokra a területekre, ahol kívül maradtunk. És az Európai Unió nyitott ezekre, hiszen, ahogy mondtam, itt nem arról van szó, hogy valakik bent csinálnak valamit, és nagyon sok ilyen terület van most már, hanem azért, mert ami ott döntés születik, a többiekre is kihat.
De az Európai Unió centrumában lévő országok nem úgy gondolkodnak, hogy aki nem akar részt venni a terhekben, az ne kapjon az előnyökből se?
Ugye a döntéshozatalnál, ha nem vagyunk ott, az biztos, hogy az érdekérvényesítésnek egy nagyon negatív irányba viszi el.
Nem vagyunk ott az asztalnál.
Nem vagyunk ott az asztalnál, nem dönthetünk, nem tehetjük fel a kezünket, nem mondhatjuk azt, hogy inkább ez legyen, vagy inkább az legyen. Nem köthetünk alkukat, ugye, hiszen itt nagyon sokszor alkupozíciókról van szó. De az, hogy valamilyen módon képviselve legyünk, az közös érdekünk nekik is, és nekünk is, hiszen azért vannak visszacsatolások is, hogyha kizárnának egy-egy együttműködést, akkor ennek lehetnek nagyon negatív következménye azokra, akik viszont megpróbálják ezt nélkülünk megcsinálni.
De a csehek, azok hogy képzelik például a katonai együttműködést, vagy a monetáris együttműködést? Ha bemennek az euróba, akkor onnan kezdve a központi bank diktál, és nincs saját monetáris politika, mert nincs saját pénz se.
Így van, ugye hát ez minden olyan országnál, aki kimaradt az eurozónából, így van, ugye megvan a monetáris szuverenitása, meg tudja mondani, hogy mennyi pénzt nyomtat, tudja az árfolyam politikát használni, ugye az úgynevezett külső sokkoknak a kezelésére, gazdasági sokkok.
Ura, vagy nem ura az inflációnak.
Igen, de ugyanakkor ugye kimarad az Európai Uniónak a pénzügyi ellenőrzési mechanizmusaiból, a makro-mikroprudenciális rendszeréből, a bankhatóságból, bár csatlakozhat hozzá, hogyha akar, kimarad mondjuk azokból a stabilizációs rendszerekből, amit az Európai Unió létrehozott, egy óriási nagy európai monetáris forrás áll rendelkezésre arra, hogy segítse az országokat aszimmetrikus sokkok esetében. Tehát ez a mérlegelés kérdése, ha meg tudja ezt egy ország oldani, akkor lehet tovább folytatni a szuverenitást, vagy úgy gondolja, hogy a mostani eszközökkel jobban meg tudja oldani, de azért óvatosan kell ezzel bánni, hiszen 2010 után a gazdasági kormányzásnak mind a szuverének, tehát az államok, mind pedig a pénzügyi rendszer irányába egy nagyon összetett és nagyon hatékony mechanizmus alakult ki, ami most már inkább arra fele húz, hogy jobb lenne bent lenni.
Csehországban, a kampányban mennyire volt szofisztikált és részletes, alapos az ezekről a kérdésekről szóló vita? Ezek a kérdések egyáltalán nem egyszerű kérdések, nem egymondatos kampányszlogenekkel lehet megoldani.
Nem igazán, ugye ez egyébként érdekes, ugye, ha britekkel szoktam foglalkozni, ott is Nigel Farage-nak a nagyon egyszerű üzenetei, és itt is a nagyon egyszerű üzenetek, amik inkább ugye arról szóltak, hogy Brüsszel ellenes bürokrácia elleni harcot kell folytatni, a nemzeti érdekeknek az előtérbe kerülése, EU-kritikus, de nem EU-ellenes felhangoknak a hangsúlyozása. Tehát ezek mind olyanok voltak, amik nem a nagy radikális változás, sokat, hanem inkább a nemzeti érdekekhez való simulást helyezték előtérbe.
Tehát arról volt szó, hogy Csehország ebből a helyzetből hogyan tudna több előnyt kicsikarni? Valahogy így próbálták elmagyarázni a választóiknak? Sikerrel?
Tulajdonképpen ugyanaz a forgatókönyv, mint itthon is, hogy kell átalakítani az európai integrációt, milyen irányban kellene megváltoztatni, ahhoz, hogy hatékonyan és jól működjön, és abban a nemzeti érdekek megfelelő módon képviselve legyenek.
A jól működésnek az egyik módszere az, hogy lehető legtöbb döntés maradjon a nemzetállamoknál? Nemzeti kormányoknál?
Ugye a retorika szintén biztosan így van ez, ugye amikor, hiszen ezek a pártok, ugye, és ahogy itt beszéltünk róla, hogy a később két párt az még inkább populista, még inkább radikális hangokat szólított meg, és az ő választói között ezek a hangok, ezek sokkal jobban felhívásra találtak. De a többieknél, ugye Babisnál azért, ahogy mondtuk, ez a gazdasági pragmatizmus egy kicsit visszavetette ezeket a hangokat.
A cseh kormányprogram már amennyiben az már nyilvános és nem fog változni, az milyen irányt tűz ki Csehország számára? Hát van-e olyan kormányprogram, ami klasszikus és nem a választási program, hanem megmondom, hogy mit fogok csinálni?
Ugye, hogyha összehasonlítjuk ezt a nyugati demokráciáknak a klasszikus politikai programjaival, ugye ott sokkal határozottabban megjelentek ezek itt Kelet-Európában, ezek inkább választási ígéretek, mint sem a választók által pontosan a választások után, vagy a választásokat követő években számon kért programpontok. Gondoljuk megint csak a brit, ugye van egy nagyon-nagyon határozott program, és aztán ezt a választók végignézik, hogy meg történt-e vagy nem. Itt az irány ugye elsősorban a stabilizáció, ugyanazok a problémák, mint ebben a térségben, sőt, hát Nyugat-Európában is az energiapolitika, az energiaválságnak a kezelése, a megélhetési kérdések, a bérkérdések, adózási kérdések, ugye mindazok, amik az embereket egy ekkora válság után érdeklik, mint a pandémia és az energiaválság.
Ezt csinálják, azt világosan tették, hogy energiát honnan akarnak beszerezni?
Ugye itt meg kicsit más a helyzet, hiszen sokkal nyitottabbak a nyugati irányba is, illetve sokkal gyorsabban váltak le a keleti energiaforrásokról. De hát az a kérdés, ugye, hogy ez mennyire fenntartható, illetve hogy az Európai Unió milyen megoldásokat tud majd erre biztosítani az elkövetkező időben. Ugye itt a 2022 után azért nagyon radikális az Európai Unióban a változás, egyrészt az energiastratégiában, másrészt pedig a megvalósításban. És ehhez alkalmazkodik ugye Csehország is. Én azt hiszem, hogy ők dinamikusabban tudnak, mint ahogy mi.
Csehországnak van egy értelmezhető viszonya az Amerikai Egyesült Államokkal?
Ó, persze, hát ugye az Amerikai Egyesült Államokkal Csehországnak is nagyon jó kapcsolatai voltak, ugye az elmúlt 20-25 évben is ezek a kapcsolatok megvoltak. Itt ugye Donald Trump mindent fenekestől felforgatott az Európai Unió, illetve hát a kelet-európai országok irányába is. Én azt hiszem, hogy Babissal nagyon határozottan jó kapcsolatok lesznek, hiszen ugyanazok az üzleti szemléletek megjelennek mind a két politikusnak a személyiség jegyeiben.
Két dealmaker, ha találkozik.
Két dealmaker, igen, pontosan, és a gazdaság mindenképpen az első.
De a cseh gazdaságban mi a kitörési potenciál? Össze vannak kötve a német autóiparral, ott gyártják a Skodát például. Az egyik legsikeresebb terméke az egyébként éppen halódó német autóiparnak. Mi a kitörési pont?
Nem láttam még olyan stratégiát, ugye, ami nagy kitörési pontokkal foglalkozna. Amit ugye nyom az Európai Unió nagyon erőteljesen az elmúlt időszakban, ez az új technológiák és az IT, ugye az információtechnológiai iparnak az előretörése, a tudás alapú gazdálkodás, illetve a szolgáltatásoknak a felvirágoztatása, a szolgáltatási szektor. És ebben jó is, igen, Csehország, de ugye ilyen radikális stratégiai váltást nem láttam még. El kell ugye nem csak erre országban, mindenhol, hiszen most a mesterséges intelligenciának a térhódításával, a chipgyártásnak, ugye a súlypontjainak a vélt Európai Uniós irányai, vagy irányváltásaival, az új szabályozási rendszerekkel, olyan új gazdasági potenciálok keletkezhetnek, amiben Csehország nagyon jól be tud illeszkedni majd.
Miért csehek álláspontja az orosz vagyonok befagyasztásáról? Erről óriási viták zajlanak az Európai Unióban is, mert hát sokan óckodnak attól, hogy mi lesz, hogyha vége a háborúnak, és el kell számolni azzal, hogy jól voltak-e befagyasztva azok az orosz vagyonok.
Úgy néz ki, ugye, hogy egy bizonyos konszenzus kezd kialakulni az Európai Unióban erről a kérdésről, de nyitott még a kérdés a következő decemberi csúcs találkozóján az európai vezetőknek ez újra majd tárgyalásra kerül. Ugye itt azt kell tudnunk, hogy az Európai Unióban és azon belül is Belgiumban van a szuverén orosz az állami vagyonnak egy nagyon jelentős része.
Több száz milliárd
240 milliárd euróra is teszik ezt a vagyont. Abban konszenzus van, hogy az úgynevezett tőkerészhez nem szabad hozzányúlni, mert ez a pénzügyi stabilitást és az egész pénzügyi jogi környezetet alapvetően átalakítaná, és a bizalmat azokba az intézményekbe, amik ugye globálisan is nagyon jelentősek, megingatná. Viszont nagyon sok kamatjövedelem keletkezett azokon a számlákon, amik az elmúlt időszakban ugye befagyasztásra kerültek, és ezeknek a kamatbevételeknek az átcsatornázásáról van most szó. Ugye itt egy olyasmi megoldás körvonalazódik, ami ezeket a kamatbevételeket bizonyos feltételek mentén Ukrajnának juttatná át, akár garanciáknak a háttérben megvalósításával, másrészt pedig közvetlen segítséggel, amit majd a későbbiekben egy esetleges békeszerződésben elsődlegesként tudnak szerepeltetni a szerződésben. Ez egy nagyon érdekes dolog. Biztos, hogy politikai alku kell majd arról, hogy ez megvalósítható legyen, és ebben Oroszországnak valamilyen módon majd részt kell vennie, hiszen anélkül nem valósítható meg. Viszont amit előkészítenek most az államok, az az, hogy magának a kifizetéseknek a rendszere, a technikai rendszer, az politikai döntések nélkül automatizmusokkal kerüljön majd kivitelezésre. Tehát ha meg lesz a politikai szándék, akkor rögtön a technikai részeket le lehessen bonyolítani.
De a végén ott fog ülni a brüsszeli banknak az elnök vezérigazgatója azzal a dilemmával, hogy rányomja-e az entert a kamat kifizetésére Ukrajna számára. Mi az a körülmény, ami egy embert rá tud arra venni, hogy egy bizonytalan kérdésben ezt a gombot megnyomja?
Ugye nagyon fontos, hogy ez nem Belgiumnak a pénze, és nem Belgiumnak a joghatósághoz tartozik, de nem Belgium, hanem ugye ez az Euroclear rendszer, az egyik legnagyobb ilyen, két ilyen rendszer van egyébként, de az, hogy ezt megtegye, ugye ahhoz egy olyan konszenzus szükséges az európai államoktól, akik több szintű garancia rendszeren keresztül biztosítják azt, hogy nem fognak sérülni azok az érdekek, amik a befektetőkön keresztül, vagy pedig akár majd az orosz államon keresztül jogi peres eljárásokon keresztül érhetik ezt a bankot. Tehát ha megvannak ezek a garanciák, akkor lehet elindulni ezen az irányba abból a szempontból.
De meg lehet teremteni a garanciát abban az értelemben is, hogy a jövőben bármely állam, aki a brüsszeli Euroclear rendszerben tárolja a szuverén állami jövedelmét, megbízzon abban, hogy nem lesz még egyszer ilyen, hogy az én vagyonomat befagyasztják, majd a kamatokból valakit elkezdenek kifizetni? Hát, ha lesz, akkor elviszem máshova inkább.
Ugye el lehet vinni még New Yorkba, el lehet vinni az Egyesült Királyságba, illetve el lehet vinni Japánba, ugye ezek a legnagyobb ilyen központok. Itt az a kérdés, ugye, hogy mi alapján történik ez, és ugye az ENSZ közgyűlésnek is volt egy határozata, ami felhatalmazza azt a nemzetközi közösséget, hogy bizonyos feltételek mentén ezekhez a jövedelmekhez hozzá tud nyúlni. Másrészt pedig a jogbiztonság, ugye az a kérdés, amit ebben a területen majd pedzegetni fognak jobbról és balról is. Mennyien fog ez változtatni azon, hogy egy kimondottan nemzetközi jogellenes intervenció következtében egy ilyen helyzet előállhat, de egy másik gazdasági bűncselekmény esetében mondjuk nem.
De egy ENSZ határozat 2025-ben a háborúk idején, amikor nemzetközi szerződéseket szakmányban szegnek meg, az mire elegendő? És ráadásul eljött a kétoldalú megállapodások erő alapján történő kötésének korszaka.
Én azt hiszem, hogy a nemzetközi jog, ami főleg a II. Világháború után keletkezik, és ugye az ENSZ alapokmány egy nagyon fontos dokumentum ebben, de utána nagyon sok dokumentum születik, ami az államfelelősségnek a kérdése, a jóvátételeknek a kérdésével kapcsolatban, sőt, akár nem csak ezekkel kapcsolatban, más gazdasági cselekedetekkel kapcsolatban is születtek, ezek azért nagyon szilárd lábakon állnak. Tehát ezekre hivatkoznak most az államok, a nyugat-európai államok, és hát ezért ugye ne felejtsük el, hogy az ő rendszerük az, ami létrejött a II. Világháború után, tehát egyszerűen magukat gyengítenék, hogyha ne olyan megállapodásokat kötnének, amik ezt a rendszert valamilyen módon fölbontanák.
A rendszer szabályainak megsértése az szankcionálható valamilyen módon?
Hát gyakorlatilag ez maga a szankció, hiszen itt valaki beavatkozott, ugye 1945 után a szuverenitás az egy nagyon fontos kérdése, alapkérdése a nemzetközi közösségnek. A nem beavatkozás elve egy nagyon fontos dolog. Budapesti memorandum, ugye ezekről számtalan szó beszéltünk már 1994, aztán még különböző megállapodásoknak a megszegése, tehát tulajdonképpen 6-8 olyan nagy nemzetközi keretegyezménynek a megszegése, aminek a következménye lehet ezeknek a komoly jövedelmeknek a becsatornázása vagy átcsatornázása.
De csak ha jól értem, akkor, hogyha ebbe valamilyen módon Oroszország is belemegy, vagy meg se kérdezik róla?
Ahogy mondtam itt, amit előkészít most az Európai Unió, az annak a technikának a kialakítása, ami a kamatjövedelmeket becsatornázza a jövőben majd az újjáépítésre, illetve a különböző segélyekbe. De ehhez, hogy megindulhasson ez a dolog, ehhez mindenképpen szükség lesz majd egy politikai megállapodásra, de ha megvan ez, ugye ez egy akár egy délután aláírható, akkor azonnal lehessen ezeket a technikai kérdéseket érvényesíteni. És ugye ez nem csak kifele, hanem befele az Európai Uniónak az intézményei, pénzügyi intézményei számára is iránymutató, hogy eljárhatnak ilyen ügyekben.
Nyugodt lehet a brüsszeli bank elnök vezérigazgatója, hogy amit most aláírt, az jogilag rendben van.
Hát pont erről szól ugye ez a dolog, hogy egyáltalán nem nyugodt ez a vezérigazgató egyelőre, és kéri a különböző garanciákat, intézményi jogi garanciákat.
A hollandiai választásnak az Európai Unió erőviszonyaira bármilyen hatása lehet-e ott még? El fog telni, vagy 200 nap, mire megalakul egy kormány?
Igen, hát ugye nem többségi demokrácia, nem az úgynevezett konszociális demokrácia van Hollandiában, aminek az a lényege, hogy nagyon sok kicsi párt van, és ugye igazi koalíciónak kell létrejönnie a szó legnemesebb értelmében. Nagyon sok párt van, nagyon sok érdek van. Sokáig szokott tartani a kormányalakítás. Ugye azt kell tudni, hogy itt Geert Wildersnek a nagyon radikális szabadságpárti programja a háttérbe szorulhat, hiszen ugye nem első, hanem második helyen végzett a választásokon. A centrista liberális demokrácia 66 párt volt az, aki megnyerte a választásokat. Akik kormányra kerülhetnek, azok kizárták az együttműködést Wilders pártjával, úgyhogy valószínűleg Hollandia egy pragmatikusabb Európa politikát fog folytatni az elkövetkezendő időszakban.
De miért zárták ki az együttműködést a választásokon korábban a legerősebb párttal? Sok volt neki, Geert Wilders?
Igen, ugye azok a nagyon radikális iszlámellenes, illetve ugye az Európai Unióval szembe menő és a zöld programmal, bevándorláspolitikával szembe menő nyilatkozatok, azok egyértelműen ugye ezeknél a pártoknál nem nyerték el a tetszést, és azt mondták, hogy meg tudják alakítani azt a koalíciót, ami sokkal Európa barátabb, de ugyanakkor a nemzeti szuverenitást azt fontosnak tartják, úgyhogy gyakorlatilag ez a finomodása a politikának, vagy a finom áthangolása, ez lehetséges az elkövetkező időszakban.
De egy régi Európai Uniós tagállamban mit jelent az Európa barátabb politika?
Európa barátabb, ugye, ha megnézzük az mi az, hogy európai politika ma, akkor szemben az elmúlt évekkel, évtizedekkel egy nagyon-nagyon összetett kép rajzolódik ki, hiszen Európában azt szoktam mondani, hogy mindig a közös politikákon keresztül lehetett értelmezni az Európai Uniót. A mezőgazdasági politika, kohéziós, regionális politika. Hát ma már ez nem így van, vagy nem csak így van, hiszen ott van a külpolitika, ott van a biztonság és védelem politika, ott van az iparpolitika, csipgyártás, ugye a digitalizációnak a kérdése, a klímapolitika, zöld politikának az egyéb vonulatai, az adópolitikának a kérdése, az AI szabályozás, a digitális eurónak a kérdése, ami szintén most egy óriási probléma lesz majd, és nagy tárgyalások lesznek róla. Tehát egy sokkal-sokkal összetettebb európai politikát kell folytatni, és egy olyan párt, aki nem megy szembe radikálisan nagy programokkal, sokkal jobb alkukra képes.
De nem az képes sokkal jobban kukra, aki már csak azért is szembe megy, hogy legyen miből engedni? Vagy ezt a hollandok nem így csinálják?
Ugye a hollandoknál, ahogy mondtuk itt maga, a politikai rendszer is sokkal inkább konszenzus alapú. Itt a politikai, az Európa politikai dolgokban is sokkal inkább konszenzus pártiak voltak az elmúlt időszakban.
De egy Európa politikában nem az a fontos, amihez a közös európai költségvetés a legnagyobb kifizetést kapcsolja, mondjuk a közös agrárpolitika?
De hát ez fordítva is igaz, ugye az lesz közös politika, amit a tagállamok szeretnének, hiszen a tagállamok fizetik be a pénzeket az Európai Uniónak. Ugye a 60-as évek végén még úgy ment, hogy évente változott ez, azóta ugye ezek a 7 éves költségvetési időszakok vannak, illetve áttérnek automatizmusokra, nem kell minden évben politikai alkukat kötni, vagy gazdasági alkukat kötni, hogy mennyit adnak át az uniónak, hanem úgynevezett autonóm források vannak, és ebben nagyon nagy politikai viták vannak, hogy amikor elengedik a gyeplőt, átadják az Európai Uniónak a forrásokat, akkor milyen irányok legyenek.
De most nem a versenyképességnek kéne a legfontosabb iránynak lennie. Volt egy budapesti csúcs találkozó, mindenki, aki számított, meg aki nem is, az is aláírta, hogy most ez a legfontosabb, drági jelentés, stb. Stb. Még dátumok, még számon kérhető dátumok is voltak benne. 2025 közepére mit kell elérni? Pontosan. 2025 vége van.
Óriási nagy lemaradásban van az Európai Bizottság. Ugye azért tegyük hozzá, hogy a tavaly kapott egy új lendületet ez a program, de valóban nagyon nagy lemaradás nagyban van Európa, inkább növekszik az a ugye úgy szoktuk mondani, képességelvárás szakadék, ami az Amerikai Egyesült Államok és Európa között van, sőt most már ugye a britek között, gondoljunk csak arra, hogy a Trump megígért, hogy óriási AI és különböző felhőberuházásokat csinálnak az informatikai szektorban az Egyesült Királyságban, úgyhogy ez inkább növekszik ez, a chip problémák, ugye amik szintén a közép pontjában voltak az Európai Bizottság programjának, ezek is várhatnak magukra, inkább ellenkétes irányban vannak, úgyhogy nagy kérdőjel, hogy ezt hogy lehet majd az elkövetkező időszakban megváltoztatni. Ez összefüggésben lesz azzal, hogy Európa akar-e magasabb költségvetési plafont meghatározni, ugye most jelenleg az 1,2-ről körülbelül 2 trillióra, vagy 2 000 milliárdra akarják emelni a költségvetési plafont. Lehet, hogy meghosszabbítják az Európai Unió úgynevezett adósság lehetőségeit. Ugye itt vannak stabilizációs mechanizmusok, van mechanizmus, ami a védelmi iparra vonatkozhat, és ott is kölcsönöket vehet fel Európa. Ukrajnával kapcsolatban vannak ilyenek. Tehát egy nagyon-nagyon összetett Európai Unióval néz szembe az, aki most rá tekint az Unióra, és ehhez sokkal nagyobb alkupozíciókra van szükség.
De az egy akarat kérdése, hogy a chip világban az Európai Unió lépjen előre. Tehát egy politikus azt mondja, hogy legyen, csináljuk meg itt a Stockholm külsőn az Nvidia-val konkurens gyártót. Ez eléggé nevetségesen hangzik abban, azért sok-sok év munka, meg óriási pénz van.
Hát és ugye ez inkább a holland kormánynak lenne a feladata. Ugye itt az a kérdés, az Európai Unió mivel tud segíteni, hiszen az Európai Uniónak nincs olyan fiskális politikája, amiben mondjuk ilyen prioritásokat meg lehet határozni, forrásokat kell kezelni, ugye vagy csinálni majd a következő időszakban, illetve a szabályozási rendszerben tud az Európai Unió változtatásokat elérni, kevésbé szabályozni, vagy éppen helyzetbe hozni bizonyos iparágakat a tagállamokban.
De az Európai Unió kultúrájába belefér a szabályozás leépítése? Az eddig egész története arról szólt, hogy cizelláljuk a szabályozást még részletesebbre.
Ez nagyon jó kérdés, mert pont erről van szó, ugye, hogy visszalépne az Európai Unió nagyon sok területen. Valóban ugye úgy szoktuk ezt mondani, hogy egy szabályozási rendszer működtetett az Európai Unió, egy regulatív erő volt, ahogy azt szokták mondani a tankönyvekben, és ezekben a területeken most egyértelműen a bürokrácia csökkentés, a regulációknak a visszafogása, illetve a különböző technikai akadályoknak a leépítése szerepel.
Ne dobjuk a lovak közé a gyeplőt? Amerikában nagyjából minden szabad.
Nem, az túlzás, ugye az Európai Unió azért egészen máshogy működik, de ezek a tendenciák, ezek egészen nyilvánvalók, és ezekre próbálnak ugye azok a populista erők, mint vagy beszéltünk ugye Csehországban, Szlovákiában, de akár Magyarországot is ide vehetjük, sokkal erőteljesebben visszaszabályozni, például a klímapolitikában, zöld politikában. Úgyhogy egy nagyon érdekes helyzet áll elő, ugye ezben az Európai Unió itt mondhatni azt, hogy bizonyos mértékben hatalmat veszít, ugyanakkor más területeken hatalmat nyer.
Köszönöm szépen a magyarázatot. Az elmúlt egy órában Gálik Zoltán, a Budapesti Corvinus Egyetem egyetemi docense volt az Inforádió arénájának vendége, a műsor elkészítésében Szécsi Ágnes felelős szerkesztő és Erdei Tamás főszerkesztő kollégám vett részt, az Inforádió technikusa ebben a műsorban Rucz Barbara volt. A beszélgetést az Inforádió YouTube csatornáján is megfigyelhetik. Ebben az a jó, hogyha feliratkoznak rá, akkor a következő beszélgetést már nem kell külön keresni. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.